Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket folytassuk Zsoltár énekléssel. A 78. Zsoltárunk első és második versét fogjuk most énekelni. A 78. Zsoltárunknak tehát az első és második versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Hallgass, én népem, az én törvényemre. A heidelbergi K.T. tanítása hangzik most közöttünk, a 38. úrnapjának kérdését és feleletét fogom olvasni, amely a negyedik parancsolat magyarázata. A negyedik parancsolat így hangzik. Megemlékezél a szombat napról, hogy azt megszenteld. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszenteli azt. Mit kíván Isten a negyedik parancsolatban? Először azt, hogy az igehirdetés szolgálata és az iskolák fenntartassanak, és én különösen ünnepnapokon az Isten gyülekezetébe szorgalmasan eljárjak, hogy ott Isten igéjét hallgassam, a szent sákramentumokkal éljek, az Urat nyilvánosan segítségül hívjam, és keresztjénhez illően adakozzam. Továbbá, hogy életemnek minden napján szűnjek meg a magam gonosz cselekedeteitől, engedve, hogy bennem az Úr munkálkodjék az ő szent lelke által, és így az örökkévaló szombatot már a földi életben megkezdjem. Hitvallásunk tanítása után Isten igéjét olvasom előttetek a 139. Zsoltárból. A 139. Zsoltárban így szól hozzánk az Úr. A karmesternek Dávid Zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hová menjek lelked elől? Ha mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájába feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz kötve, mélyén képződtem volna, nekem szántál, bár még egy sem volt meg. Mély drágák nekem szándékaid, Istenem! Mély hatalmas azoknak száma! Számolgatom, de több a homok szemeknél, s a végén is csak bár megölnéd, Isten, az örökelme legyen mindnyájunkon, akik az ő igéjét, és akik téged. Köszönjük, hogy mindezáltal máshogy tekinthetünk a világra. Köszönjük, hogy senkit. Szereted azokultuk, hogy még szájunkon sincs a szó. 372. dicséretünket énekeljük. A 372. dicséretünknek az első három versét, amely így kezdődik. Könyörögjünk az Istennek szent lelkének. Istennek szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát, védje el mi szívünknek minden homályát, hogy értessük Istenünknek mindenben akaratját. Ó, Szentlélek, árváknak kegyelmes Atya, bűnösöknek bátorítója, erős gyámolva, és az ő gyenge hitüknek, csak te vagy bennünk, csak te. Isten igéjét a már olvasott Zsoltárból, a 139. Zsoltárból olvasom újra. A 139. Zsoltár 13. versétől a 18. versig terjedő szakaszból. A 139. Zsoltárunk 13. és 18. verseiben ezeket találjuk megírva. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mély drágák nekem szándékaid, Istenem! Mély hatalmas azoknak száma! Számolgatom, de több a homokszemeknél, s a végén is csak nálad vagyok. Kedves testvéreim! A harmadik úrnapján foglalkozunk ezzel a Zsoltárral, és ahogyan erről már az elején szóltam, három dolog van, amelyikből most a harmadik Isten minden hatósága, amire a Zsoltáros rácsodálkozik, és amiről beszél nekünk Isten kapcsán. Amit megért és leír a Zsoltáros, amit elénk tár Isten szent lelke vezetésével, az egyszerre félelmetes és csodálatos is, ahogyan maga is megfogalmazza ezt a 11. versben, magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Arra indítja az Istenről kapott, nyert ismerete a Zsoltárost, hogy magasztalja Istent. Isten beavatja őt olyan titkokba, amelyeket magától nem tud az ember, magától nem is gondol az ember, és amikor a Zsoltáros ezeknek a titkoknak Isten kijelentése kapcsán a birtokába kerül, akkor magasztalja az Urat, imádja az Urat. Sokféleképpen lehet ezt a szót fordítani. Tulajdonképpen így nyer értelmet. Nem csak a Zsoltárosnak az élete, hanem az emberi élet is. Hogyha az életünkben Istent magasztaljuk, Istent imádjuk és Istent dicsőítjük meg. Balga az az ember, aki azt gondolja, hogy az életnek az az értelme, hogy dolgozunk. Balga az az ember, aki azt gondolja, hogy az életnek az az értelme, hogy egészségesek legyünk. Spurgeon írt egy kis kátét, kis hitvallást, egy kis tanítást, egy összefoglalót, amelyből a mi konfirmandusaink is szoktak itt vizsgázni. És ez a kis káté, amit ő puritán káténak nevezett, hiszen nagyon egyszerű, de mégis a hitigazságokat szépen összefoglaló, azzal a kérdéssel kezdődik, hogy mi az ember élete, célja itt a Földön. És azt a választ adják erre konfirmandusaink a KT szövegezése alapján, életem célja Isten örökké tartó magasztalása. Isten örökké tartó magasztalása. Testvérek, vizsgáljuk meg az életünket, hogy milyen célokat kergetünk, hajtunk, milyen célok irányába indulunk, és akkor nyugodjunk csak meg, ha el tudjuk azt mondani, hogy az mi életünk célja Isten örökké tartó magasztalása, akkor jó úton vagyunk. Ha nem ez a mi életünk célja, akkor sajnos még mindig rossz úton járunk, és akkor valójában nem is fog célba érkezni a mi életünk. És teljesen mindegy lesz, hogy mit írnak egyszer a nekrológunkba, és teljesen mindegy lesz, hogy mekkora sírkövünk van. Ha már most itt az életben nem találjuk meg ezt a célt, és nem lesz kedves a mi szívünknek, ha nem állítjuk oda ennek szolgálatába mi egész valónkat, hogy Istent magasztaljuk és imádjuk, akkor minden elvész, amit alkottunk, amit összehoztunk, amit majd a nevünkhöz köt az utókor. De hogyan lehet Istent magasztalni? Hogyan juthatott a Zsoltáros is ebbe az állapotba, hogy azt mondja, magasztallak téged? Ő maga elmondja ezt nekünk, pontosan, ahogy az imént szóltam róla, azáltal került ebbe az állapotba, hogy Isten kijelentette magát neki, és végre rácsodálkozhatott arra, hogy ki az én Istenem. Kedves testvéreim, a helyes Isten ismeret nélkül nem lehetünk Isten magasztalására, mert éppen a róla való ismeret, az ő megismerése, az ő helyes megismerése fogja feltámasztani bennünk azt a készséget, hogy őt magasztaljuk, hogy engedelmesen kövessük őt és imádjuk őt. Sokan várják el azt, hogy az Istenről való beszéd az legyen csendes és rövid. Lehetőleg ne zavarja meg nagyon a mi lelki világunkat és a mi hétköznapjainkat. Adjunk Istennek is valamit, jó, legyen Isten tisztelet, de az legyen nagyon élményszerű, ne legyen túl hosszú, ne legyen túl mély, csak annyit, amennyit mi kényelmesen el tudunk viselni. Testvéreim, Istent sokféleképpen lehet megismerni, de ő leginkább úgy teszi magát ismerté előttünk, hogy kijelenti magát. Kijelentette magát az írásban, kijelentette magát Jézus Krisztusban, és mi úgy juthatunk hozzá közelebb, és ezáltal úgy lehetünk az ő magasztalására majd annak következményeként, ha megismerjük őt. Nincs kétség a szívemben, hogy minden ma ide érkező testvérnek van valamilyen Isten ismerete. De tudjátok, a döntő kérdés az, hogy az az Isten ismeret, ami bennünk van Istenről, az egy igaz ismeret, a valóságnak az ismerete, vagy csak egy feltételezés Istenről. És nekem az a sejtésem, testvérek, hogy bennünk mindannyiunkban több az Istenről való feltételezés, mint az igaz ismeret. Sajnos mi szeretünk úgy gondolkozni Istenről, hogy nem nagyon fülelünk arra, hogy ő mit mond magáról, hanem mi elmélkedünk csak, mi találunk ki, mi fantáziálunk őróla valami olyan dolgokat, amik nekünk feltehetően jól esnek és kellemesek, de amelyek mégis, amiatt, hogy nem Isten kijelentéséből fakadnak, csak feltételezések. És Isten tisztogat minden Isten tiszteleten, ezért nem rövidek Békás megyeren az Isten tiszteletek, mert Isten tisztogat bennünket, és kigyomlálja a gondolkozásunkból azt, ami hamis feltételezés róla, és gondozza bennünk azt, amit ő jelentett ki, ami igaz ismeret. Arra kérlek benneteket, hogy velem együtt mindig legyetek készek elengedni azt, ami csak a feltételezés Istenről. Azt hagyjuk. És forduljunk oda az ő kijelentéséhez sokkal mélyebben, sokkal tudatosabban, mert itt van az igaz ismeret számunkra kijelentve. És amit innen megtudunk Istenről, az az igazság, mert ezt ő adta, ő mutatkozott be nekünk eképpen. A Zsoltáros minél jobban megismeri Istent, annál jobban azt mondja ebbe a Zsoltárba, hogy magasztalom az Urat. Miért nem magasztaljuk az Urat sokszor? Miért van bennünk óckodás már ezzel a kifejezéssel kapcsolatban is, hogy Istent imádjuk? Azért, testvérek, mert nem ismerjük Istent. Amikor az ember elkezdi Istent megismerni annak, aki ő valójában, akinek ő kijelentette magát nekünk, akkor ez nem is kérdés az ember életében, hogy Istent elkezdjük imádni. Akkor nem tudunk más tenni. Mert az igaz Isten ismeret erre kényszeríti az embert, hogy leboruljon Isten előtt, hogy hódolattal imádja ezt az Istent. Ez az ismeret Istenről, ahogy mondtam, sokféle forrásból jöhet, leginkább a Szentírásból és Jézus Krisztusból, de a Zsoltáros most oda irányítja a mi figyelmünket Isten munkájára, méghozzá Isten teremtő munkájára. Mert amikor Isten munkáit szemrevételezzük, amit végzett és végez itt a Földön, akkor ez is segít bennünket abban, hogy őről a helyes ismerethez jussunk. Nagyjából úgy van ez, de csak nagyjából, hogyha elmegyünk egy tárlatra, akkor az ott látható alkotásokból sejtésünk támadhat az alkotóról. Az, amit látunk egy képkeretbe foglaltan, árulkodik arról, aki azt alkotta, feltételezve azt, hogy az alkotó a szívéből alkotott. És azt hozta elő önmagából, azt próbálta meg oda a vászonra festeni, fölhordani, ami az ő látása, ami az ő érzése, ami az ő bizonyossága. Pontosan lehet erre következtetni. Nagyon beszédes egyébként a modern művészet sokféle alkotása, ami előtt ugyan elemzők sokszor megállva olyan dolgokat mondanak, amit senki nem lát, de általában a nézőközönség jól nevelt, és nem teszi szóvá, hogy azt, amiről itt most beszélnek nekünk, mi nem látjuk. Mi valami egészen mást látunk. Általában a mai kornak a művészete, ha nagyon őszinték vagyunk, és nem akarok a művészetek favágója lenni, elég nagy keszekuszaságról tanúskodik. Arról beszél, hogy a szívekbe, az alkotó szívekbe hatalmas nagy káosz és zűrzavar van. Ez jön ki abból, ami látható. Nos, testvérek, Isten kezének a munkáit, ha nézzük, az ő alkotását nézzük, akkor láthatunk abból valamit, hogy kicsoda ő. A Zsoltáros Isten minden hatóságáról beszél ebben a szakaszban, és Isten teremtői munkáját mutatja be nekünk. Azt, ha kérhetem, hogy olvassuk mindig a szöveget nagy figyelemmel, mert ez, ahogyan a Zsoltáros bemutatja nekünk Isten teremtői munkáját, valami csodálatos módon teszi. Rögtön az első vasárnap elmondtam, hogy ez egy költői mű, ez a Zsoltár, egy költemény, ami azonban nem jelenti azt, hogy úgy kell értelmezni csak, mint egy költeményt. Minden szava, az utolsó kis betűig és pontig Isten kijelentése, de Isten ezt egy költői formában adta át nekünk. Az a csodálatos eszköze a Zsoltárosnak, hogy a kezdetről és a jelenről egyszerre szól. Úgy is mondhatom, hogy az általánosról és a személyesről egyszerre beszél. Ahogyan ír, az egyszerre szól a teremtésről, de mivel egyes szám első személyben mondja, az, amit leír, az szól a maga személyes keletkezéséről is. Azt vallja itt meg, hogy minden, amiről beszél, ami ma van, amit magával kapcsolatosan elmond, úgy volt eredetileg is, ahogy azt ma látja és láttatja velünk. Magyarán azt mondja el a Zsoltáros nekünk, amikor Isten teremtői munkájáról beszél, hogy abban nincsen fejlődés, vagy nincsen változás. Nem úgy van, hogy valami egyszer úgy elindult, Aztán évmilliárdok folyamán eljutott valahova, és a további évmilliárdok folyamán el fog jutni valahova. Egyszerre beszél az ember teremtéséről, a maga teremtéséről, és ez azt jelenti, hogy ahogyan én keletkeztem, úgy keletkezett az első is. Itt nincs változás. Van valami fajta hatalmas és mély rend. A teremtés ténye, testvérek, a Bibliából azért fontos neki és nekünk, mert az nem csak azért fontos nekünk, mert az eredetünkre rávilágít. Nem csak azt mondja el nekünk Mózes első könyvének első pár fejezete, hogy honnan jövünk, hanem a teremtettségünk, a teremtés ténye ad értelmet és célt a mi mindennapjainknak. Az nem mindegy, hogy mi mit gondolunk arról, hogy honnan jövünk, kik vagyunk. Mert ez meghatározza azt, hogy ma és holnap kik leszünk. Ha csak a véletlenek vagyunk itt a Földön, ha csak a Föld is a véletlen műve, testvérek, akkor valójában értelmetlenek és céltalanok is vagyunk. Igaz, ennek a bevallásához mély őszinteségre van szükség. Ha az, ami ma a Földön van, a véletlen műve, akkor testvérek, ez értelmetlen és céltalan is. És ahogyan véletlenül lett, úgy véletlenül bármikor el is múlhat. És bármikor vége is lehet. És ha ez így van, akkor gyakorlatilag semminek nincs értelme és célja a Földön. Lehet ezzel vitatkozni, idézhetnék nagy tudósokat, akik ezt végül hosszú eszmefuttatások után megvallották, neves emberek. Hogyha csak a véletlen műve az, hogy mi itt vagyunk, akkor valójában semminek nincs célja és értelme. Nos, testvérek, azt mondja a Zsoltáros, hogy csodálja Isten teremtő munkáját, ahogy megteremtette a Földet, ahogy előhívta az ő életét, és ez, Istennek ez a teremtő munkája őt arra buzdítja és arra serkenti, hogy boruljon le Isten előtt és magasztalja Istent. Szépen költői formában mondja el nekünk Isten teremtői munkáját. Nézzük meg ezt röviden. Azt mondja először is a 13. versben Isten teremtői munkájáról, hogy te alkottad veséimet. Fontos dolog az, hogy ma számunkra talán ez kevésbé érthető, hogy a zsidó felfogásban a vese az érzelmek és az erkölcsi érzékenység legbensőbb pontja. Valamiért így beszéltek róla. Mondhatnánk azt is, hogy később a Biblia és az Új Szövetség is a szívnek nevezi ezt a legbensőbb pontot, de a zsidó gondolkozásban ez a vese volt. Isten ezt vizsgálja, amikor az embert vizsgálja, és ez alapján hoz ítéletet, igaz ítéletet rólunk emberekről. A 7. Zsoltár 10. versét elolvashatjuk, ott beszél erről világosan. Az Úr megvizsgálja a vesét, és igaz ítéletet hoz az alapján. Amit te szeretne kifejezni a Zsoltáros ezen a ponton, az az, hogy Isten lelki, erkölcsi lényé formálta az embert. Nem csak azért különbözünk a körülöttünk lévő világtól, mert Isten másként teremtett bennünket. Részletesebben leírja a Szentírás, hogy Isten hogyan teremtette meg az embert. Hanem azért is, mert Isten valóban lelki és erkölcsi lényé formált bennünket. És nem olvasunk arról, hogy Isten ilyen lényé formálta volna a mező füvét, vagy a mókusokat, vagy a verebeket. Vagy bármilyen élőlényt mondhatnék az emberen kívül. Az ember igazi különbsége és különbözősége minden egyébtől a teremtésben ez, hogy mi lelki, erkölcsi lények vagyunk. Ilyen nincs több a Földön. Azt mondja, hogy csontjaim, azaz testem, alakom, megjelenésem nem voltak rejtve előtted. Amikor még senki sem ismert, senki sem látott, úgy mondja, mintha a föld mélyén lettem volna, oda nem látunk be, nem tudjuk, mi zajlik a föld mélyén. Amikor még nem volt a testemnek alakja sem, amikor még csak sejt voltam, vagy massza voltam, azt mondja, nem voltam elrejtve előled, te már tudtál rólam, hiszen te formáltál meg engem. Isten nem csak erkölcsi, lelki lényé formálta az embert, hanem testi lényé is. És azt mondja el a zsoltáros, hogy a teremtésben ez nem véletlenszerű lett, hanem Isten terve és szándéka szerint való cselekedet, ahogyan ő megteremtett bennünket. Nem véletlenszerű a dolog. Magyarán, hogy ahogy tanítja az Isten nélküli tudomány, hogy egyszer csak egy állat rájött arra, hogy a fadar abban mit lehet csinálni. Mert lejött a fáról, aztán rájött arra, hogy mit lehet a tűzzel csinálni, aztán a munka nemesítette emberré. A régiek ismerik még ezeket a nagy tanításokat, ezen nőttünk föl. Kedves testvéreim, a zsoltáros azt mondja, hogy Isten terve és szándéka szerint kész lényekké formált bennünket. Mikor még senki nem tudta azt, hogy mi lesz, hogy lesz, ő már tudta. A képződtem szó, amit itt olvasunk, azt mondja el nekünk, így is lehetne fordítani, hogy Isten szőtt össze bennünket. A szövésre utal. Senki sem kezd el csak úgy szövögetni. Általában én azt látom, hogy szövésnél, meg kötésnél, meg horgolásnál mindig eldöntjük előre, hogy azt miért csináljuk, abból mi lesz. Csak úgy nem kezdünk tervek nélkül szövögetni. Nos, Isten sem ezt tette. Azt mondja, hogy volt célja, összeállította mindazt, amit ő eltervezett, megalkotta mindazt, és pontosan tudja és látja, hogy a dolgok hogy kell, hogy összekapcsolódjanak egymáshoz. De Isten nem csak erkölcsi lényé, nem csak testi lényé teremtett bennünket, hanem azt mondja, hogy örök döntéseket is hoz felőlünk. A napokat is megszabja, amit az ember, mint erkölcsi lény a testben, a földön, a teremtett világban eltölthet. Azt mondja a zsoltáros, hogy Isten kimérte a mi határainkat. Ettől eddig tart. És az nem fog soha egy fél másodperccel sem tovább tartani, mint ahogyan ő azt kimérte. Egyszerre beszél a teremtésről, és egyszerre beszél önmagáról. Fantasztikus eszköz ez. És azt fejezi ki, hogy nincs változás. Nincs változás. Ami először történt, újra és újra, az megy végbe. Isten teremt, szívvel, lélekkel, testtel megteremt, és elhatároz. Isten előtt meg van határozva a földkerekségnek, a napok száma, amelyeket itt eltöltünk, amit a Föld létezni fog, és abban meg van határozva a mi napjainknak is a száma egyúttal, amit itt eltölthetünk. Nem az orvosok döntik el, hogy mi mennyit éljünk. Nem az dönti el, hogy milyen módon törekszünk itt az egészséges életre. Isten dönti el. Egyedül. És eldöntötte. Eldöntötte. Óvnám a testvéreket azonban attól, hogy fatalisták legyünk, és azt mondjuk, ha minden el van döntve, akkor tök mindegy, hogy mit csinálunk. Akkor együnk csülköt csülökkel, koleszterint koleszterinnel, hát úgyis Isten megszabta. De mit tanultunk meg az előbb? Azt, hogy Isten erkölcsi, lelki lényekké tett bennünket. A fatalizmus ezzel nem számol, hogy az embernek van erkölcsi döntési lehetősége. A Biblia bevezet bennünket valami olyan tudásba, valami olyan ismeretbe, testvérek, amit együtt kell látnunk. Ez pedig az, hogy Isten döntött, és benne bennünket felelőssé tett. És a mi naponkénti döntéseink fogják kiadni végül azt, amit ő eltervezett. Ő már tudja, hogy mi hogy döntünk, mi még nem tudjuk. Mi sokszor döntetünk másként is, mint ahogy korábban döntöttünk. Van olyan, aki, hallottam nem régibe valakiről, aki láncdohányos volt, de az első komoly tüdő problémánál úgy döntött, hogy dohányzásnak itt a vége. Addig minden nap úgy döntött, naponta nem tudom hány dobozszor, hogy egyiket szívja a másik után. Aztán hozott egy másik döntést, az, hogy soha többet nem veszi a kezébe. Isten terve adott, ő ismeri az ő tervét, nekünk meg van benne egy erkölcsi, döntési szabadságunk, meg felelősségünk is. És ez a két dolog összekapcsolódik. Mi csak az egyiket látjuk. Mi nem tudjuk, hogy hol van a mi napjainknak a száma. Hogy hol fog véget érni. Mi nem tudjuk. Isten tudja. És ez bőségesen elég is arra, hogy mi csodáljuk őt. Mert mindez arra segít, és abba az ismeretbe visz bennünket, hogy Isten soha nem improvizál, soha nem találgat, hogy Isten világa nem úgy működik, hogy jó voltál, kisfiam, adok neked még egy napot a földön, ügyesen úrvacsoráztál, szépen ültél a templomba, ez piros pont, még egy héttel tovább élhetsz, jól adakoztál, láthatod az unokádat majd, és Isten nem improvizál, Istennek kész tervei vannak. Mindenre elhatóan szövi az emberek útját a földön. Minden el van tervezve Istentől. El van tervezve az, hogy kikkel futunk össze. Eltervezte Isten azt, hogy ki lesz a mi életünk párja. Isten nem improvizál. Isten nem hirtelen kitalál valamit, ami aztán végül majd rosszul sül el, és te leszel a károsult. Isten mindenhatóan úgy tervez, úgy alakít és úgy formál, testvérek, ahogyan azt ő eldöntötte. A teremtett világ nem tud létezni Isten nélkül, mert Isten nem úgy tervezte és nem úgy alkotta, hogy Isten nélkül létezzen. Isten nem arra alkotta meg a világot, hogy kitegyék valahova, mutogassák, és aztán majd ott a sarokban levő aláírásról valaki azt mondja, ja, ez az Isten műve. Isten úgy alkotott, úgy hozott létre, testvérek, hogy a világ nem tud nélküle létezni. Isten mindig ott van. Minden hatóan van jelen ebben a világban. Testvérek, Isten nélkül ez a világ nem tud lenni, nem tud létezni. Isten nélkül semmi nincs. Isten jelenléte, minden hatóság, az nem azt jelenti, hogy Isten sejt valamicskét a világról. Hogy eldobott egy labdát, ahogy itt a kutya tulajdonosok szokták, és aztán majd visszahozza a kutyus. Azt sem tudom, hova ment, nem is érdekes, majd a kutya megkeres. Isten nem így van a világgal, hogy alkotott valamit, elrepült, aztán majd történik vele valami. Isten úgy tervezte és alkotta ezt a világot, hogy az nem tud nélküle létezni. Isten minden hatósága nélkül nem tud lenni. Így Isten soha nem felejt el semmit. Isten soha nem téveszt el semmit. És ezek az ismeretek, amiben most a Zsoltáros beavatja Isten, ezek azt mondja Zsoltáros, hogy számomra drágák. Nekem az életemben megnyugvást hoznak ezek az ismeretek, hogy tudom azt, hogy amögött, ami történik, ott áll az Isten. Hogy afölött, ami történik, ott áll az Isten. Mert Isten az élet. Ahol ő nincs, ott nincsen élet. Ahol élet van, ott az nem Isten nélkül van. És az élet alatt itt most nem csak azt értem, hogy itt ülünk, nézzük egymást, hallgatjuk az ige hirdetést, hanem értem alatta a talán számunkra statikusnak tűnő dolgokat. Például a csillagokat az égen. Az anyag sem magától rendeződik abba a formába. Csak el ne higgyük, hogy az anyag magától rendeződik égi testé. Hogy csak úgy magától mozog a világűr, a csillagrendszerek. Jaj, el ne higgyétek, hogy a fizika törvényei maguktól léteznek. Az valakinek működtetnie kell. Méghozzá hatásosan kell működtetni. Ha Isten nem hatásosan működteti a világot, és nem hatásosan működtetné a világot, akkor megszűnne a gravitáció, akkor elillanna az oxigén, és mi hatalmas bajba lennénk, testvérek. Ha Isten csak egy fél perce is kihagyna, akkor itt vége lenne mindennek. A minden tudóság és mindenütt jelen valóság ered és elválaszthatatlan attól a ténytől, hogy Isten mindenható. Ha ő mindenható, akkor valóban minden tud, és mindenütt jelen is van. Isten nekem a tulajdonságai mélyen és elválaszthatatlanul összetartoznak, és ezek őt jellemzik egyes egyedül. És amikor így szerzünk ismeretet Istenről, akkor Istent úgy látjuk, mint aki félelmetes és csodálni való egyszerre. Úgy, ahogy a Zsoltáros beszél róla ebben a Zsoltárban. Amikor Istenről mindezt megtudjuk, akkor az megrendít bennünket, de egyúttal meg is vigasztal bennünket. Ez az Isten ismeret egy sajátos életszemlélet és életvitel alapját adja az igaz hívők életében. Mert az igaz hívők nem azért követik az Urat, testvérek, mert megtanulták, hogy ezt így meg így kell csinálni. Az igaz hívők azért követik sajátos életszemlélettel és az alapján életvitellel az Urat, mert ismerik Istent. Mert ismerik Istent. Egészen más dolog. Tudja minden gyermek, és talán emlékszünk rá, hogy egészen más dolog egy kísérlet leírása egy könyvben. És egészen más dolog, amikor a tanár azt mondta, hogy na gyertek csak ide gyerekek az asztal köré. Most megcsináljuk, bemutatom. Vannak testvérek, akiknek csak papíros ismereteik vannak Istenről. Meg fantáziájuk, meg elgondolásuk, ami nem lesz elég az életben arra, hogy csodálják Istent, hogy az életüket Istennek adják oda. Hogy az életszemléletüket és ez alapján az életvitelüket megváltoztassák. Isten beavat bennünket, és ezt azért teszi, hogy megváltoztasson bennünket. Hogy megváltoztassa a mi hozzávaló viszonyunkat és ezzel az élethez való viszonyunkat. És amikor ebbe beavat bennünket Isten, az, ahogy mondtam, megrendítő és meg is vigasztaló. És rendüljünk meg mindannyian, akik Isten előtt nem hajlunk meg, és nem kezdjük őt magasztalni, amikor ő föltárja előttünk az igazságot. Az egy megrendítő dolog, hogy egy ember úgy éli le az életét, hogy hallott, tudott az Isten igazságairól, de soha nem rendült meg ettől. És soha nem indult arra, hogy leboruljon Isten előtt, és azt mondja, hogy tied vagyok. Tied az életem, tied mindenem. Ez egy megrendítő dolog így élni és így meghalni. Mert egyszer azt mondja az írás, minden térd meg fog hajolni Isten előtt. Minden térd. Még azok is, akik átszegezték a mi Úrunk Jézus Krisztus kezét, azok is meg fognak hajolni Isten színe előtt, az igazság előtt. Ugyanakkor megvigasztaló dolog is ez, hiszen azt mondhatjuk Istennek, amikor ő beszél nekünk arról, hogy ő kicsoda, hogy olyan jó, mert ezt nem tudtam, Uram. Olyan jó nekem az, hogy te beavatsz engem abba, hogy minden hatóan jelen vagy. Egészen más dolog így találkozni dolgokkal az életünkben. Betegséggel, fájdalommal, gyásszal. De még az örömök is mások. Ha az ember tudja, hogy emögött Isten minden hatósága áll. Gondoljuk csak meg, testvérek, hogy mit hittünk eddig Istenről, és mit akarunk róla hinni ezután. Hívlak és bátorítalak benneteket arra, hogy merítsük a mi Isten ismeretünket a kijelentésből, abból a képből, amit Isten ad elénk önmagáról, mert ha ezt a képet komolyan vesszük, akkor le fogunk borulni ő előtte. Meg fog változni a mi életünk, és a mi életünk eléri a célját. Mi az ember életének a célja? Életem célja, Isten örökké tartó magasztalása. Isten imádata. Ez máshogy nem fog menni. Nem tudok senkit kényszeríteni arra, hogy imádja Istent. Nem tudunk senkit meggyőzni arra, hogy imádja Istent. De egyszer valaki fölismeri Istent. Ha megtudja az igazságot, akkor imádni fogja Istent. Legyen Isten irgalmas hozzánk, és vezessen tovább bennünket ebben az ismeretben. Amen. Gyertek testvérek, most fennállva énekeljük a 8. Zsoltárunk 1., valamint 3. és 4. versét. A 8. Zsoltárunk 1., valamint 3. és 4. versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk.
Dicsőséget nyer, de mi csodálatos.
Imádkozzunk, testvérek! Tisztíts meg bennünket, Urunk, minden olyan képzelgéstől, amely nem a Te önkijelentéseden nyugszik. Tisztíts meg bennünket minden olyan hamis következtetéstől, ami a mi veled kapcsolatos tudatlanságunkból fakad. Bocsáss meg nekünk azt, hogy miközben Te olyan szépen és egyértelműen beszélsz nekünk önmagadról, mi mégis készek és hajlamosak vagyunk sokféle bolondság feltételezésére, elhívésére, komolyan vételére. Köszönjük Te neked, hogy most is kegyelmesen keresel bennünket, és tanítgatsz bennünket arra, hogy mit jelent a Te minden hatóságot. És köszönjük, hogy ezzel megvigasztalsz bennünket, és magasztalunk Téged azért is, hogyha ezzel fájdalmat és riadalmat keltesz a mi szívünkbe. Hiszen tudjuk, hogy ez is javunkra van. Kérünk, segíts bennünket abban, hogy ezen az elkövetkezendő héten is annak tudjunk Téged látni, aki vagy. Nem kevesebbnek. És könyörülj meg rajtunk, hogy a mi életünk elnyerje azt a célt, amire Te formáltál és teremtettél eredetileg, de egyénileg is egyen-egyenként mindannyiunkat, hogy Téged magasztaljunk és dicsőítsünk. Köszönjük Te neked, hogy amikor engedünk Te neked, azzal tudunk Téged magasztalni és megdicsőíteni. Légy segítségül nekünk, Urunk, hogy életünk minden helyzetében, ahová engedtél, vezettél bennünket, fölismerjük azt, hogy nem vagyunk egyedül, hogy hozzád folyamodhatunk, hogy nálad találunk segítséget, és hogy bármi is ér bennünket, azért dicsőíthetünk és magasztalhatunk, mert Te mindent oly szépen rendeztél, terveztél és intéztél, és mindezt mindig így teszed. Köszönjük Te neked, hogy meghallgatod a mi könyörgéseinket, amelyeket egyen-egyenként mondunk most a Te színed előtt. Mert ismered a mi szívünket és gondolatainkat, még akkor is, amikor azok nem születnek meg szavakként a mi szájunkból. Amen.